Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Na, a Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részletét hallja. Ennek a műsornak nem titkolt szándéka, hogy a könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, éppen ezért, ha a beszélgetések végén elhangzó kérdésre megküldi a helyes választ, akkor könyvet nyerhet. De a nyeremény eljutatását kizárólag személyes átvétellel tudjuk megoldani. 36 novella, mindegyike a szeretet különböző bugyraiba segít betekinteni. Ahogy Nyári Krisztián írja az ajánlójában, idézem, a szerző szürke hétköznapokban is észreveszi a szépséget. Történetei ettől lesznek álomszerűek, mégis valóságosak, groteszkek, de hihetőek. Neki épp úgy elhisszük, hogy egy szőrrel borított kisgyerek szép lehet, mint azt, hogy éjjelente önfeledten fürdőznek az elefántok a Balatonban. Eddig az idézet. Még a keserédes novellák is életszeretetről szólnak. Úgyhogy nem lehúz, hanem felemel az olvasásuk. A 21. század kiadó adta ki Fini Petra Kis Tigris című novellás kötetét. A szerzővel, Fini Petrával beszélgetünk.
Azt hiszem, hogy az ember a legtöbb, amit a másoknak adhat, ha úgy szereti, ahogy van. Ez a kötet mottója, vagy a bemersz lépni a szeretet dzsungelébe, vagy történetek a szívről. Egyik sem alcím, és még csak nem is mottó. Három dolgot mondtam, ami mind a könyv belső részén, vagy a könyv borítóján szerepel.
Ezek igazából olyan hívó mondatok, amelyek egy-egy ösvényen elindítják az olvasót, hogy ki hol tart lelkileg, vagy épp érdemi fejlődési szinten. Szeretni látólag nagyon-nagyon könnyű és egyszerű, ez egy velünk született alapképesség, így első ránézésre, de egyre inkább azt értékeli szerintem a 21. századi ember, hogy valójában újra és újra beletörik a bicskája, és önmagát csalja csaprába. Ez a kötet valamennyire ezt próbálja kibontani, hogy mennyiben segíthet minket az önreflexió, a saját érzéseinkre való reagálás, amik néha lehetnek ragadozószerűek, vadállatiasak, karmolóak, harcosak, mint egy vadállat a dzsungelben. Meg tudjuk ezeket az érzéseket szeretgetni, holálni, és utána valik együtt tovább menni, hogy nyilván a szépet továbbfejlesztet, próbáljunk megélni az életben. Mert hogy a szeretet valójában egy művészet, én ezt gondolom, és a legfontosabb életfeladat.
Engem az érintett meg, hogy a legtöbb, amit adok, az, hogy a másikat elfogadom olyannak, amilyen.
Igen, csak ez annyira nehéz szerintem manapság, vagy egy komolyabb kihívást jelent, mert ugye azt sugározza ilyen inger elárasztásos stílusban a média, meg a környezetünk, hogy tökéletesnek kell lenni. És a másik ember is, akihez kapcsolódunk, aki a párunk, családtagunk, vagy barátunk, rokonunk, és nem vagyunk tökéletesek. Tehát valamennyire talán ez a kötet a tökéletlenség himnusza is, az esetlenség, a csetlésbotlás, ezt próbálja meg, ha nem is például szerelmelni, de megmutatni, hogy ez egy teljesen normális dolog, és így kell tudni elfogadni egymást.
Ki határozza meg, hogy a kötet milyen sorrendben rendezze a novellákat? Te vagy a szerkesztő?
Csodálatos szerkesztőm a Leik Eszter, akinek szerepelt itt a rádióban is, és azt mondták a hallgatók, elképesztő érzékenyen, de mégis határozottan nyúl minden művemhez, és nagyon hálás vagyok neki ezért. Ezt kell tudni erről a kötetről, hogy én már régóta írok novellákat, és publikálok is vertárfákat, tehát rövidebb prózákat. Nagyjából 7 év termését gyűjtöttem össze, és egyszelektáltunk erősen, és találtuk ki, hogy milyen íbre lehetne felrakni a tövegeket, milyen kompozícióba belesűríteni. Egy eléggé feszes kompozíció alakult ki szerintem. Nem tudom megtagadni a nagy prózaírói énemet, tehát ezt azért értékelték az olvasók, amikor egyik novellára felel egy másik, adott
esetben
az egy kicsit itt tágítja a novella műfaji kereteit, új nézőpontokat hoz be. Nekem ebből a szempontból egy ilyen régi veszőparipám az értékenyítés, és hogy a másik nézőpontját is, vagy akár több perspektívából vizsgáljunk meg egy adott problémát, és ezért kerültek ezekbe rám. És ez ad egyfajta ritmust is a szövegnek, illetve meglepetést. Ha nem is olyan, nem tudom, csavarra, amit egy Netflix sorodat végén, vagy hogy így nyitva hagyja egy-egy epizód végén, így fog történni, de egy pici meglepetést talán tud az okozni, hogyha a következő történetben egy mellékszereplőként még fel az előző történet főhőse az olvasónak. De valójában ezek vasút szövegek. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a történetek elmélyülést igényelnek, ami nyilván nehéz manapság, ebben a figyelemszavaros időszakban, vagy ADHD-s években, amikor mindenki multitaskol, és egy picit a lecsendesedést is szolgálják ezek a szövegek. Úgyhogy amikor komponáltuk a szervezetét a kötetnek, akkor ez is egy szempont volt, hogy ezt a lelki elmélyülést erősegítse felkapni.
Megkérdeztem, hogy van-e kedvenc novellád, amiről szívesen beszélnél, és azt mondtad, hogy rám bízod. Úgyhogy én elsőként pont egy ilyen páros novellát választottam, amiről most beszéltél. A 30 éve és a családi fotót. Ugye mind a kettő olyan női fájdalomról, a megcsalásról szól, megérint azt hiszem sokakat.
Érdekes ez a történet, mert nagyon sok visszajelzést kaptam ezzel kapcsolatban. Kötet erejét talán az adhatja, de majd az olvasók kijavítanak, vagy nem ezzel kapcsolatban, hogy sokak által megélt életeseményeket mutatok be. Tehát azt, hogy valaki meg van csalva, el van árulva, akár egy olyan helyzetben is, hogy én magam szerető, mert ott is lehet, hogy elárulják őt, ez egy annyira általános jelenség, ugyanakkor nem divat mesélni ilyen női élethelyzetekről, hogy fölnyomul bekapcsolódni, és sokszor sebeket tép fel az olvasóban a szöveg, de azért igyekszem úgy írni ezeket a történeteket, hogy be is gyógyulhassanak azok a sebek, vagy lerebb eszközöket adhassa, például mutassa a gyógyuláshoz. Ez a páros novella azt mutatja be, hogy igazából senkinek nincs igaza, de mégis mindenkinek. Mert hogy ilyen, hogy igazság az életben, vagy hogy kinek van igaza, a szeretet igazsága létezik, én azt gondolom, és abból lehet kiindulni, és a maga módján mindegyik nő próbál teljesen valid és hiteles életet élni, még akkor is, hogyha esetlen körülmények között. Érdekes volt az a reakció a szövegekre egy könyvklubban, mert a régen novellás kutat kapcsán, hogy követelték, nagyon-nagyon tetszett nekik, és követelték, hogy jöjjön meg a férfi tömegét is. Nekin egy harmadik. Mert csak azért, hogy ő mit mond, amikor kiderül a fénykép alapján, hogy ő mit tett a feleségével eléveken, hosszú-hosszú éveken, évtizedeken keresztül, hanem hogy ő vajon hogyan igazolja a döntéseit, hogy sodródik bele egy ilyen élethelyzetbe, vagy tudatosan, vagy nyomozok benne. Lehet egy érdekes visszaigazolás, hogy ha úgy működnek a történetek, hogy egy picit az olvasó rákényszerül arra, hogy magában kiegészítse, mint ember tudta a könyve, és folytatódjon egyfajta közös alkotás jelleggel a történetírás, a lelki történetírás, akkor talán elégettem hoz munkát.
A következő, ami az én kedvencem, az Angyalkám.
Angyalkám. Fehér néni sután toporgott a zebránál. Nem kellett még neki bot, nem bicsaklott meg a térde, a bokája is bírta, a háta sem hajlott meg az évtizedek terhe alatt, könnyedén eljut ő a piacra, nincs azzal probléma. Csak hát mit vegyen ott karácsonyra? Régebben futotta még egy kisebb fára, gazdag levesre és egy pompás rácpontyra. Mára annyira összement az a fa, hogy csak két ágacska maradt belőle az ablakban, csak hogy lehessen érezni, hogy beszökik a karácsony illat. A gazdag leves felhígult, több a fénye, aranya, mint a hús benne, a rácpont is már csak egy szeletke. A hűtőpolcok szinte üresen tátongtak odahaza. De még csak nem is ezzel volt a probléma az üres polcokkal. A tele szív nagyobb gond, mert hiába tele az a szív, ha nincs kinek kiönteni, ha az ember nem mesélheti el senkinek, mi történt vele aznap, ha nem számolhat be az unalomig ismert utca eseményeiről, ahol mindenkinek zsúfolásig tömve az élete élményekkel, erről meg volt győződve Fehér néni. Látszott ezeken az embereken, hogy annyi helyen járnak, és annyi helyről szeretik őket, biztosan túlcsordulnak tőle, nem beszélve arról, hogy mindig van kivel társalogniuk. Fehér néni hirtelen ötlettől vezérelve hívta a telefonszolgáltatót, a számláról nézte ki a hiba bejelentés számát, ami homályos ürüggyel, annyira homályossal, hogy azt hitte, hogy rögtön elhajtják. Helyett egy nagyon kedves női hang vette fel, angyali türelemmel válaszolgatott a kérdéseire. Voltak épp nem is voltak Fehér néninek kérdései, csak mesélni akart. Pár mondat után azt mondta a simogatóan szeretetteli, mégis picit akadozó hang, hogy pillanat kapcsolja a kollégáját, de Fehér néni könyörgőre vette. Angyalkám, ne tegye le! Olyan jó magával beszélgetni, nehogy mást kapcsoljon, a világért se adja át senkinek. Az angyalka hang tehát maradt. Maradt akkor is, amikor Fehér néni vérszemet kapott, már naponta telefonált. Csak hogy elmondhassa, hogyan beszélt vele a postás, milyen erővel csapta be a szomszéd az ajtót. Maradt akkor is, amikor Fehér néni naponta már kétszer tárcsázta a számot. Az idős asszony ugyan csodálkozott, hogy a szolgáltatónál mindig ugyanaz a női hang veszi fel, az ő angyalkája, de mélyebben azért nem gondolt bele, hogyan lehetséges ez. Az informatikai vezető időnként ellenőrizte egy szoftverrel a robotasszisztens hanganyagát a telefonos cégnél. A hangját milliómnyi hangfájlból kikeverő gépi asszisztens tónusa tökéletesen alkalmazkodott az emberi beszédhez. Néha ugyan túlzottan levegősen beszélt, mint a pár szó után kifogyna belőle a szusz. De bájosan dallamos hangja ezt hamar elfeledtette az ügyfelekkel. Szerették őt, és a legjobban, úgy tűnik, ez a Fehér néni volt odáig érte. A férfi ráért, be kellett ugrania a céghez két ünnep között, de nem rohant. A családjával megbeszélve, hogy ma tovább marad. Feltette tehát a lábát, és belehallgatott Fehér néni beszélgetéseibe. Elfacsarodott a szíve. Úgy tűnt, az idős asszonynak a szoftver az egyetlen jó barátja. Tárcsázta a számot, és várt. Én vagyok az angyalkája, mondta mély kaparós hangon. Az nem lehet, neki sokkal szebb a hangja, felelt bizonytalanul Fehér néni. Csak megfáztam. Meséljen inkább arról az ajtócsapkodós krapekről az emeleten. És kedves volt-e ma a postás? A múltkor azt mondta, hogy pont olyan a feje, mint egy szamovár. Igen, igen, mint egy szamovár. Ezt tényleg neked mondtam, angyalkám. Na hát, akkor csak ugyan te vagy az. Igen, és mostantól lehet, hogy mélyebb lesz a hangom. Nem baj, angyalkám, karácsony van. Ilyenkor bármilyen csoda megtörténhet.
Ez a magány a 21. században, a 21. század kiadótól.
Az angyalkámnak csak készül fel az olvasó arra, hogy ne legy Isten sírni fog rajta. Ez teljesen érzékelhető volt a könyvnemutatón is, amikor Bányai Kelemen Barnabás olvasta fel a szöveget, hogy többen meghatottak. Nagyon megrendítő szembesülni azzal, hogy milyen magányos tud lenni az ember, és hát azon keresztül azzal, hogy nem kell ehhez nyitias népnek lenni, akire már nem nyitja rá az ajtót a családja, vagy nem jönnek a baráta, és célt egy telefonos szócerrel, vagy jogot asszisztenssel kezd el beszélgetni, és válik a balettjává, hanem nagyon könnyű ebbe belesodródni, akár fiatalabb korban is, csak nem veszük észre. Én azt gondolom, hogy az angyalként egy picit talán ebből a szempontból szemült felnyitó, hogy becsüljük meg jobban az emberi kapcsolatainkat, és hát dolgozzunk rajtuk. Egy átlag magyar embernek manapság 4-5 óra a képernyő ideje. Én azt gondolom, ha csak 10 percet rászállna szeretteire egy nap, akkor már nem történik meg vele ilyen szintű elmagányosodás. Tehát egy picit talán ebből a szempontból lehet érdekesebb a szöveg, hogy figyeljünk oda a sajátjainkra, a saját értékeinkre, a szeretteinkre, és tudunk vágyakozni, tehát azután megörülni annak, ami a miénk.
Mondtad, hogy szeretnéd megmutatni a másik oldalát is egy helyzetnek. Az Emelkedés is egy ilyen páros novella, filmdetektorral van a szereplők azonossága okán. Mutatja a másik oldalt is. Megtalálni az igazit, amikor a karom éppen tárva van. De hogy ti tudom-e tárni a karomat?
Ez egy kicsit ilyen kőkorszaki elvalókodálást igényel az élethez az ember részéről, én azt gondolom, illetve a pillanatban levés. Ki tudom, hogy tárni a karomat abban a pillanatban, szükség van rá ehhez a szükségeltetik, hogy észrevegyem a pillanatok, és nem másik pillanataiban megyek, más emberek életét kövestem, és hozzikazoljak, hanem így a magaméban is tudjak rubikolni. Az az Emelkedés, most abban a szempontból érdekes történetén, ugye 40 pluszos vagyok, és nagyon sok ilyen történetet hallok a fiaktól, akik váláson túl vannak, és hogyan próbálnak utána ismerkedni. És nagyon sokan csodálkoznak, hogy nem találnak pár, nem tudnak kapcsolódni újból nőhöz, mert valami mást keresnek, valami illúziót, valami kéleteset, míg önmaguk alapvetően teljesen tökéletlenek. És itt az egyik szülős kilóg a sorból, ugyan kicsit fáradtan és unalmasan hallgatja társkeresős történeteit a barátainak, mert hogy ő az a típusú ember, aki észreveszi a pillanatot, és igaz embert keres, talán önmaga is. Gyakorlatilag egy fotiértésen ismerkedik meg egy anyikával, és az a pillanat ragadja meg benne a fiánál alapja, amikor még valószínűleg senki nem hinné, hogy abból leállóból, vagy egy jó indítás, és ebbe a hitbe szeret bele, és szenvedélybe, tehát nem az önmagáról mutatott hamis képbe, vagy a randebúra kialakított ilyen avatarba, hanem egy teljesen valós szenvedélybe és kitbe.
A szeretni tudásba, az elfogadásba.
Igen. Ami szerintem ritka. Ebből a szempontból azért karár értékelik a hallgatók most már, hogy azért nem véletlen ez a motto, hogy szeretlek, ahogy vagy. Hát ez a legnagyobb kihívás az életben. Ad elfogadás mindenek ellenére. Úgyhogy talán ezt próbálja ez a történet sugalmazni. És ott van benne egy pitty utalás, hát ide a Kottis könyvére, mert én nagyon-nagyon szeretem ötni a sporttal kapcsolatos történeteket. Nem véletlenül, hogy a hobbi háromszor is megjelenik, hogy nem szurkoló, vagy kisfiú, egy vezércukkoló, aki az onkológiai bátori elkos betegeket, vagy akár Zsák Károly, aki annyira szerette a csapatát, és annyira küzdött mindig a pályán, hogy egyszerűen, amikor veszt is rájtak, akkor konkrétan beleszakadt a szíve, tehát itt majdnem összerúgott a pályán, és ezzel inspirálja a történet főszereplőjét, szintén egy kisfiút. Úgyhogy sok sporttal kapcsolatos történet van, mert a sportban is van talán ez a kit, ha jól csinálja az ember, és szenvedés, és szeretni tudás.
Ugye a filmdetektor szereplője találkozik ezzel a úszóval, aki paraúszó. Mellékszereplő ez az úszó, mégis nagyon fontos, hogy jelen van, hogy átsegíti őt, de hát itt megtudunk valami nagyon fontosat a pánikrohamról.
Már szinte talán el is csipelték ezt a kifejezést, és nem is biztos, hogy tudjuk helyén kezelni, de ez egy nagyon fontos jelenség, hogy azért 100 évvel korábban még nem nagyon hallottunk ilyesmiről, hogy pánikokat kaptak volna emberek. Annyi széle elvárásnak próbálunk megfelelni, és annyira túlterheljük mentálisnak magunkat, hogy sokszor a valódi elvárásokat nem tudunk leszűrni az életben, és nagyon ezt a Longobárdáját, a 21. századi ember, én azt mondom, hogy sokkal nagyobb bizalma volt, meg edzettebb egója egy korábbi századokban, vagy évtizedekben élő embernek, és nagyon sokat kellene azon dolgozni, hogy ez a kigortott önbizalom, ami sokszor lájkoktól, vagy a félidegenek visszajelvesítőtük, ez egy kicsit megerősödjön. Tehát én azt gondolom, hogy nem csak a fizikailag kellene edzőterembe járni, még a erősítjük, hanem egy kicsit így lelki konditermet is kéne fedezni. Keresve a csendet, meg az önmagunkhoz való kapcsolódást, vagy a zajból visszakítva magunkat, próbáljunk meg rájönni, hogy kik is vagyunk, vagy hol is van az értékünk. Én magam is éltem el pánikrohamot. Nagyon komoly munka van abból, hogy hogyan lehet ebből kijönni, és nagyon rémisztő. Tehát én az egyik legrémisztőbb dolog itt a napjaimban, tehát mintha így konkrétan megfullad, vagy meghalna az ember. És abból feljönni, vagy kijönni egy nagyon nagy tapasztalás volt, és talán ez is indította, hogy megírjam, mert szöveget lesz nagyon-nagyon sokan tapasztalják meg, és figyeltelő, tehát kell általa, ha nem tudják kezelni, és eluralkodik a
rendegés, igen.
A rendegés, igen. Egy picit ehhez kapcsolódva, hagynosség a borítóról, és sokan, meg a címről, én nem értem, miért pont Kis Tigris a cím. És azt szoktam elmondani, hogy nem azért, mert gyerekkönyvet szerettem volna írni, így arra utal a cím, hanem a saját érzemény dzsungelében valójában a tigrisnek kellene az uralkodónak lenni. De a cím azt jelzi, hogy ez még csak egy kölyök tigris, tehát hogy nagyon sokszor az út elején vagyunk, és hogy azokat az ösvényeket, vagy próbálkozást mutatják be ezek a történetek, hogy hogyan tudok nagy tigrissé, a saját érzelmény királyává válni. Tehát, hogy mi magunk tudjuk irányítani a dolgokat. Ugye a pánikrohamban az a rémisztő, hogy azt érzi az ember, hogy nem ő irány. Saját testében és a lelkében történnek dolgok, de nem ő irány. És valahogy ezek a novellák szerintem ebben az irányba terelnek, hogy tudjunk újra irányítani. Visszavegyük a kontrollt a lelki rezgéseink felett.
Nekem anyaték is jutott eszembe. Szimbólum. És meghatározza egy nő életét.
Igen. Hát teljesen újra húzalózódik szerintem a lelkileg megérzelmileg egy nő, amikor anya lett. Talán ennyire mélyen nem is íródik el egy férfinek a személyisége vagy lelki struktúrája, sokszor nem értik az apák, mert hogy a gyermekért küzdő és minden helyzetben magát feltaláló és gyerekért kiálló képességeket kell kifejleszteni, akár egy olyan nőnek is, aki amúgy egy introvertált visszahúzódó, és nem feltétlenül asszertív valaki. Tehát új szerepet kolt ez a nők életébe. Nagyon fontos szerintem manapság, amikor az anya gyerekkapcsolat úgy ide jobban sérülnek, és egyre kevesebb a valódi kommunikáció meg érzelmi kapcsolódás az, hogy ezt a kis érzelmileg jelenlevő anya tigris megpróbáljuk előbukni magunk.
Beszéltél itt az elcsendesedésről. Lekaparni a múltat, Nyári Krisztiánnak ajánlva. Mit jelent ez?
Ez a barácsonyos szöveg.
Uh-huh.
Azért ajánlottam neki ezt a történetet, mert hozzám hasonlóan ő is egy erősen vizuális és kreatív figura és alkotó. És egyik posztjában nyáron az Instagramra kitett egy olyan fotót, hogy a Batacsonynak a képe, és mellé rakta a kis hercegből azt a képet, amikor a kígyó lenyeli az elepát, hogy mennyire hasonló a formájuk, és rögtön jöttem Krisztiánnak, hogy Krisztián, hogy lopjam, hogy vigyem ezt a képet, mert ez annyira szép és erős, és ezért lett ez a történet neki ajánlva. Ugye rengeteg Balatonon játszódó történet található kedben. Én sok időt töltöttem gyerekkoromban ott, nagyon szép családi emlékek kapcsolnak oda, illetve a természet, ami fontos eleme a korábbi könyveimnek is. És a Balatont azért éreztem fontosnak az érzelmi kötődésen kívül beletenni a kötetbe, mert sok emberben hívhat elő nagyon erős gyerekkori emlékeket, és a gyerekkorból vissza kell menni, ahol csak felnőttkorban elakadás van, megreparálni dolgokat és újraírni élethelyzeteket. Nagyon érdekes gyerekkori élethelyzeteket lehet behozni, akár felnőtt komoly drámai szituációk bemutatás. Most gondolok egy diágászat, azért az, hogy valaki beleragad a bici biciklibe, Mivel mindannyian biciklisztük, és nagyon szerettük, és nagyon-nagyon inspiráló két dolognak gondolta sok ember, a tolvasok közül is, ezért erős érdelmi kötődést kialakítani a szöveggel, ugyanakkor meg megnyitatja azt, hogy hogyan lehet ebből kilépni, vagy túllépni, vagy elengedni dolgokat. Ez egy furcsa szó, az elengedés, manapság ez is egy picit túlhasznált. Én inkább abban hiszek, hogy nem pikpak csettintésre engedünk el dolgokat, és akasztjuk fel, mint a kabátot a szögre, és ha megtorként egy dolg vagyunk rajta, hanem belerakjuk az időtek, ez egy hosszú, lassú, kinyódós elengedés is lehet akár, ha arra van szükség, ahogy a Ante Mária fogalmaz pszichológus, hogy el kell fájni a dolgokat, és itt nem azt nem tűnik majd sporolni annak a idejét, utána jöhet egy pár tökéletes elengedés, vagy felkabadító megtérés.
Visszakérdeztél, hogy mit jelent az, hogy csak szépeket. Én nálad láttam ezt az elköszönési módot, tehát a levelezésben. Általában úgy fejezzük be, hogy üdvözlettel XY. Te pedig azt írod, hogy csak szépeket, és ez annyira megkapott engem, olyan kedvesnek találom. Valaki nem azt mondja, hogy csókollak, vagy ölellek, vagy nem tudom mi, hanem nem bizalmaskodik, hanem azt mondja nekem, hogy csak szépeket kívánok neked. Olyan szép elköszönési mód. Ezt szeretném kölcsönkapni tőled, hogy szeretném én is ezt kívánni másoknak. Eltanulnám tőled.
Ó, de jó, hát most itt minden meghatoltam komolyan. Ez egy apróság, és nem tudom, hogy mikor alakult ki nála, de Tonyer Krisztián is írja a könyv ajánlójában, igazából én egy ilyen apró szép pillanatvadász vagyok, tehát nagyon-nagyon hálás tudok lenni azért a napért, amiben egy-két ilyen szépség, ha jutalmam lesz. Hát lehet egy teljesen egyszerű dolog, a minap a tró, mint mellém ült egy idős bácsi vidéki, és lehetett oda elhortélek, és már nem tudta, hogy merre jár, és őt kérdebből kellett elkísérnem, mert hogy Szent Emirére tartott, viszont az Őrsvetér tér felé ingult, és teljes kétségbeeséssel áltott lábaton elvetsz a világban. És a végén azt mondta, hogy áldjon meg az Isten, és így megfelított a karomat, és ez annyira szép pillanat volt, hogy én igazából ilyesmiket gondolok bele, amikor ezt írom elköszönésképpen, hogy valami piti áldás érje aznap, vagy a héten az embert, és sokkor talán boldogabb lesz mindenki. Ja, de jó, köszönöm szépen. Örülök nagyon, és biztatom a hallgatókat is, hogy használják. Visszakapják az élettől. Nagyon-nagyon köszönöm az olvasóknak, hogy jönnek velem, olvasnak, és a visszajelzéseikért is nagyon-nagyon hálás vagyok, ezt itt is rámondanám a hallgatóknak, mert ugyan nem válok én attól barátjával egy olvasónak sem, hogy megírok egy könyvet, de sokszor érzem azt, hogy olyan kedvesen, mélyen és nyitottan állnak hozzám, és mesélik el akár az egész életüket, vagy életüket nehézségeit, ilyen lelki motort, vagy közösségi motort is be tudnak indítani. Úgyhogy én arra biztatnék mindenkit, hogyha egy ilyen történet kapcsán valami gondolata előkerül, akár érdelmi dolgokkal kapcsolatban, akkor, ha nem is nekem, de a társának vagy a családjának mondja el, mert a legjobb, hogyha könyvek kapcsán lehet beszélgetni, és még tovább írni közösen a történeteket.
Pini Petrával beszélgettünk Kis Tigris című novellás kötetéről, ami a 21. század kiadónál jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy kit hív fel Fehér néni. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A könyvből Pogány György olvasott fel Szemelvényt. A szerkesztő műsorvezetőt Hajós Verát hallotta. Ez a Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részlete volt. Ha szívesen hallgat könyvekről beszélgetéseket, akkor érdemes felkeresnie a műsor podcast oldalát a hu.cba.media/podcast/keménykötés oldalt. Ha pedig tetszik, amit ott hallhat, akkor érdemes megosztani azt barátaival és üzletfeleivel. Találkozzunk ott is!
Keménykötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.